A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Újból köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csabát hallják, a napvendége pedig Kovács Levente, a Magyar Bankszövetség Magyar Bankszövetség főtitkára, és megint ígértem itt a műsor első részének utolsó percében az euróbevezetéssel fogunk kezdeni, az euróbevezetés magyarországi hatásairól. Értekezzünk tekintettel arra egyéb iránt, hogy ugye 2004-ben ez egy kötelezettségünk, egy ígéretünk volt akkor, amikor beléptünk az Európai Unióba, hogy meghonosítjuk a közös uniós fizetőeszközt. Van esetleg valami felmérés, vagy amire tudunk hivatkozni, ez a Magyarországnak megéri-e, vagy sem?
Hát ugye erről azért nagyon nehéz beszélni, mert valóban az EU csatlakozásnál szerződésben vállaltuk. A Magyar Bankszövetség folyamatosan elmondta, hogy a bankárok azok elkötelezettek az euró bevezetése mellett. Ugye a magyar forint különállásának lehetett egy olyan fajta értelme, hogyha az árfolyamokkal kicsikét játszva az a gazdaság működő képességét segíti, akkor ezt érdemes megtartani. Hát látható, hogy ez alapvetően nem jött be. És ugye nem jött be, ezt pedig abból tudjuk, hogy, és ez a legfontosabb, hogy vannak a gazdaságban is axiómák, tudod, ilyen a fizikában a Newton törvényeit, azok valójában axiómák, ugye nem tudjuk őket bizonyítani, és a gazdaságban is van egy axióma, ez pedig azt mondja ki, hogy az infláció az rossz. Hogyha az infláció az rossz, akkor ugye az infláció ellen küzdeni kell, és ilyenkor az ember hát kénytelen összevetni a magyarországi múltbeli inflációt az eurozóna inflációval, és azt látja, hogy valóban mi magyarok rosszul jártunk azzal, hogy nem vezettük be. Persze ne felejtsük el, hogy az eurót bevezetni az nem egy ad hoc politikai döntés, tehát lehet róla akár kiírni népszavazást is, de annak vannak azért nagyon szigorú feltételei, ezeket ugye úgy hívják, hogy Maastrichti kritériumok, amik ugye az árstabilitást, tehát hogy Magyarországon először nekünk le kell törni az inflációt, az államháztartási hiányt is rendbe kell rakni, az államadósságot, az árfolyam stabilitást, a hosszútávú kamatlábakat, tehát van egy csomó olyan feltétel, aminek ugye meg kell felelni, tehát hogyha az a kérdés, hogy lesz eurónk, akkor hogyha nagyon keményen elkezdünk rajta dolgozni, és tényleg minden sikeresen és jól összejön, és mindenki az ezért járó áldozatokat hajlandó elviselni és meghozni, akkor van rá esély, hogy egy 4 év múlva lesz Magyarországon euró.
4 év alatt tényleg be lehet vezetni, hiszen egy első pillantás azért ez rögös útnak is tűnhet.
De hát meg kell nézni a bolgárokat, hát azért megjegyzem, hogyha valaki nekem azt mondja 1990-es években, hogy a bolgároknak hamarabb lesz eurójuk, mint nekünk magyaroknak, akkor azért lehet, hogy mosolyogtunk volna, és mit látunk, hogy valóban ugye ezt megtették. Hát nézd meg, a délszláv háború az még ott zajlott, és ugye Horvátországban már euró van, tehát tényleg ugye volt egy, tudom, egy kegyelmi időszak, amikor ugye ezt megléphettük volna, akkor a magyar politika, ez inkább politikai döntés volt, mikor a magyar politika nem lépett rá erre az útra, és hogyha az ember azt érzi, hogy hiány van, akkor az euró bevezetésre kérdésekkel tekintek, azt kell mondanom, hogy szerencsésebb lett volna, hogyha a politika az nem erőszakja meg a gazdaságpolitikát, és alapvetően bevezetjük az eurót. Ma azzal számolunk alapvetően, hogy lesz euró, készülünk rá, és egy érdekességet, hadd mondjak el, amit kevesen tudnak, amikor a Magyar Nemzeti Bankot a Soroksári úton felépítette az új logisztikai központját, akkor azt azért csinálta meg úgy, és azért oda csinálta, mert azzal számoltak, hogy onnan kell majd a magyar forint bankjegyeket lecserélni euró bankjegyre, tehát erre a cserére készülve lett annak idején Európa legmodernebb készpénzlogisztikai központja Magyarországon kialakítva, tehát mi valóban rákészültünk erre az időszakra.
Nézzük egyébként az opciókat, mit jelenthet a magyar gazdaságnak, és hát persze a magyar pénzügyeknek is a közös uniós pénznek a bevezetése.
Hát stabilitást. Tehát azt kell mondanom, hogy az árstabilitás, ami nem csak azt jelzi, hogy az árak stabilak, hanem azt is jelzi, hogy a hitel törlesztési terhek is stabilak. Hiszen hogyha a kamat az alacsony szinten van, és hosszú távon is kiszámítható a nagysága, akkor az azt jelzi, hogy a hiteleknek a törlesztő részlete is kiszámítható, még a változó kamatozású hiteleknél is, tehát a gazdasági beruházás szempontjából lehet számítani a megtérülésre és az ezzel kapcsolatos ugye kiadásokra, tehát a cash flow-t jobban lehet rendezni. Hát nézzük meg, hogy ma egy csomó, éppen itt, ahol körülnézünk, egy csomó irodaház van a környékünkön, és ugye mi az, amit tudunk, hogy az irodaházaknak a bérleti díját euróban határozzák meg. hát mennyire jó lenne, hogyha ehhez ugye egy euró hitel társulhatna, és meg euróban vezetett költségek is társulhatna, tehát az egész gazdasági rendszer ugye jobban összeáll. A teljes magyar export-import vonatkozásában megint kell erről beszélni, hogy ha ugyanabban a devizanemben tudunk mi is termelni, úgy folynak be a bevételeink, ugyanek a kiadásaink, és ez mindegyik euró, akkor az árfolyam kockázat, ami ez mindig kockázat, ezzel lehet jól meg rosszul járni, de ugye mi pénzügyi szakemberek és vállalkozók mit nem szeretnek a kockázatot. Azt szeretjük mérsékelni, vagy alacsony szintre szorítani. Szintén nem kell vele számolni. Amikor ugye egy csomó ember ilyenkor elmondja azt, hogy inkább átjárok idő-oda vásárolni, megjegyzem, az euró használata az egyfajta árkiegyenlítést is magával hoz. Tehát az a vélt vagy valós gondolat, hogy majd érdemes átmenni Szlovákiába vagy euróba euróval vásárolni, ez szintén megszűnik. Tehát egy csomó olyan stabilitási tényező be fog következni, a mezembeknek a fejében is meg fog jelenni, és akkor ugye nem arról szól, hogy most miben takarítsunk meg, hát abban takarítunk meg, ami a mi nemzeti pénzünk is lesz, tehát euróban. Tehát minden piaci szereplő, termelő cég, kereskedő cég számára is egyfajta stabilitás és kiszámíthatóságot fog hozni. Tudom, mert megkérdezni, hogy de mi lesz, amikor az amerikai kereskedek? Hát ott sincs gond, mert a dollár-euró viszonylatra nagyon jól lehet határidős üléteket kötni. Ez a forint esetében ez egy kicsikét nehezebb, tehát mindig áttételesen kerülőutakon kell lehet eljutni a megfelelő üléletekhez. Úgyhogy azt kell mondanom, hogy pénzpiaci szempontból egy stabilabb, jobb, kiszámíthatóbb korszakot fog hozni az országnak. Meggyőződésem az, hogy a magyar lakosság is ennek fogja az előnyeit élvezni, nem kell oda az a forintot és eurót tartani, hiszen amit tartunk eurót, az emeltünk egy csomó európai országba, és tudunk vele fizetni. Megjegyzem, hogy ha mi magyarok és erre az útra rálépünk, nem tartom azt valószínűnek, hogy Romániára akarna maradni, tehát lehet, hogy lesz még más ország is, aki azt mondja, hogy ha magyarok is, akkor most már mi is megcsináljuk, és így nyilvánvalóan előbb-utóbb az Európai Unióban egységes és erős deviza lesz, az pedig az euró lesz.
Apropó beszélgetésünk napján a forint euróval szembeni kurzus 360 alá esett. Ugye én talán 2022 óta jól megszerem is történt. Ez mind egyébként, tehát a forint árfolyamatásának az alakulása az euró bevezetéssel kapcsolatos? Van benne azért egy nagy bizalom,
tehát,
nem?
Tehát azért ugye a mai nap különlegessége az Iránnal kapcsolatos információk voltak, ez nyilvánvalóan ez mindig hat, de hogyha a tendenciát nézzük, az euró bevezetés megjelenése óta a magyar gazdasággal szembeni bizalom az csak a bejelentés hatására már emelkedett. Tehát, hogyha ennél azt hiszem, hogy olcsóbban bizalmat megszerezni, mint hogy egy hírt bejelentünk, hogy mit fogunk tenni, talán nem is lehetett volna, de azt kell mondanom, hogy várta a piac ezt a bejelentést. Azt gondolom, hogy ezt már régesen meg kellett volna tennünk, az, hogy most következett be, ennek nagyon örülök, mert végre bekövetkezett.
Ezután jön egyébként majd ugye a céldátumnak is a bejelentése, hiszen említette a főbb úgynevezett Maastrichti kritériumnak a teljesítését, és hát ugye van egy két éves időszak, amikor az úgynevezett ERM2-ben kell lebegtetni a forintot, egészen pontosan fixálni az euróval szemben.
Igen, ezt a bolgárok is megtették, ez egy kicsikét költséges dolog, tehát erre mondtam, hogy lesznek érte áldozatok, amiket meg kell hozni, viszont tudod, van olyan áldozat, ami az életedben meg fog térülni. Hát itt is azt kell mondanom, hogy ez egy olyan áldozat, ami meg fog térülni, csak tudni kell azt, hogy ezt nem céltalanul hozzuk, és hogy nem arról van szó, hogy az unokáinknak lesz jó, ez már nekünk is jó lesz nem sokkal később, és hát nagyon reménykedem abban, hogy felismerve az európai pénzügyi integrációt is, lesz még egy támogatás is az európai irányából, hogy a magyaroknak is sikeresen tudják venni ezt az akadályt, és úgy tekintenek ránk, hogy lám, hogyha valaki nagyon fegyelmezett és elkötelezett, akkor ténylegesen pozitívan fogják fogadni a mi közeledésünket.
Valószínűleg nem csak közgazdászok hallgatnak bennünket, úgyhogy olyan témát is bedobok ide, ami egyetemistáknak talán evidens, de mások számára nem feltétlenül. Az előző rezsim nagyon tartott attól, hogy majd az Európai Központi Bank dirigál Frankfurtból, és nem lesz szerepe a Magyar Nemzeti Banknak. Az euró bevezetéssel ez mit fog jelenteni? Hogyan fog át pozícionálni ez a helyzet?
Tehát két héttel ezelőtt hétfőn találkoztam Lagarde asszonnyal, megjegyzem, egy kulturált, értelmes közgazdász, öröm volt hallgatni az előadását. Azt gondolom, hogy vannak olyan időszakok, és vannak olyan személyek, akikkel jó együttműködni. A Lagarde asszonnyal nekem eddig csak pozitív tapasztalatom volt. Ha az a kérdés, hogy egy kicsikét veszítünk a nemzeti pénzügyi önállóságunkból, nyilvánvalóan igen, hiszen ugye a nemzeti valutánk az egy közösségi valuta lesz, tehát ne felejtsük el, hogy éppen az eurót egy magyar ember, a Lámfalusi Sándor alkotta meg a rendszerét és a működtetési folyamatát. Ez megjegyzem, hogy a világ első olyan pénzügyi uniója, ahol több ország használ sikeresen egy valutát. Hogyha a brüsszeli hatásokat nézzük, akkor nyilvánvalóan a Magyar Nemzeti Banknak át fog alakulni valamennyire a felelősségi köre, tehát van, ami kikerül belőle, van, ami az LKB-hoz kerül, de megjegyzem, hogy az LKB-ban Magyarországnak is van súlya, pont annyi a súlya, ami a magyar gazdaságnak a súlya, tehát ugye az LKB az nem egy európai országok független központi bank, hanem egy európai országoktól függő központi bank, ahol magyar szakemberek is dolgoznak, és ahol a magyar érdekeket is arányosan tudjuk képviselni. Megjegyzem, hogyha jókat mondunk és értelmeset, akkor ezt mindig örömmel fogadták, ez így volt a múltban is, így van ma is, és így lesz a jövőben is. Úgyhogy én az LKB-ra, mint egy partnerintézményre tekintek, és megjegyzem, hogy a Magyar Nemzeti Bankban is, amikor a személyi kapcsolatokat nézem, akkor úgy azt gondolom, hogy a Varga Mejes csapata is az LKB-ban partnereket lát.
Ha már szóba került Bulgária, továbbá a délszláv háborúval sújtott Horvátországgal, ugyancsak euróval fizettek, emlékezzünk meg arról is, hogy már a beszoszolákai szóba került, hogy északi szomszédunkban, valamint a délnyugatunkban is, Szlovéniában is euróval fizetnek. Nem beszélve a balti államokról, milyen tapasztalatokat lehet leszűrni az euróbevezetés apropóján ezekben az országokban? Lendített a rajtuk a gazdaságukon, versenyhelyzet szempontjából jobb lett a pozíciójuk, vagy mik azok a más érvek, amivel lehet még triumfálni ezt a helyzetet?
Hát ugye itt mindig ilyenkor vannak pozitív és negatív érvek, tehát ugye mindig azokat mindig hallom, hogy akkor ha Magyarországon egy csésze kávé az 300 forint, akkor az euróbevezetése után 360 forint lesz egy csésze kávé, hiszen egy euró lesz, és akkor vannak ezek a jelképes hatások, de a jelképes hatásokon túl ugye egy dolgot kell látni, és erre mindenki figyelmét felhívom, hogy a legtöbb európai unióban előtt a termékre az árat már kapásban rá is nyomtatják, euróban nyomtatják rá. Tehát az embereknek azzal kell számolni, az van ráírva, hogy 9,99 euró, akkor az Magyarországon is 9,99 lesz, és nem attól függ, hogy a különböző kereskedelmi árfolyam kockázatok miatt egy mesterségesen, hogyan, és a kockázatvédés miatt, hogyan árazzuk felül a különböző termékeket. Tehát az árstabilitás szempontjából azt gondolom megnyugváshoz mindenki számára. Nyilván az első nap lesz egyfajta kiigazító hatása, ami a kávé árát lehető befolyásolni fogja. Ha a gazdaságban nézzük, akkor pedig azt kell látni, hogy az összes olyan magyar cég, aki export-import kapcsolatban áll bárkivel, már pedig Magyarország egy nyitott gazdaság, és az a jellemző, hogy mi nagyon aktívak vagyunk a külpiacokon, ugye nagyon sok terméket hozunk be, és sok terméket viszünk ki. A gazdasági együttműködések azok ilyenkor sokkal mélyebbé válnak, sokkal könnyebbé válnak, és ezek az összeg is arról beszéltek, hogy az euró bevezetése után a gazdaság egy nagy lökés kapott, és pont a lökés a kiszámíthatóságba következik be, mert amikor meg kell nézni, hogy mi a legnehezebb az ember életében, én cégvezető voltam, akkor mindig elmondtam, a legnehezebb a dolgozónak a gondolkozás módját megváltoztatni. Na most, hogyha egy országot nézek, mi a legnehezebb, mindenkivel ejtetni, hogy itt kiszámíthatóságban is bizalmat kell a magyar gazdaságba fektetni. Az euró az ebből a szempontból egy fontos lépés a kiszámíthatóság és a bizalom felépítésében, úgyhogy mindenképpen ezen országok is arról számolnak be, hogy lökés volt, a bérek is javultak, érdekes, a bérek is javultak, tehát ne felejtsük el, hogy van egy bérfelzárkózási következménye is az euróbevezetésnek, tehát azok a hatások bekövetkeznek, amiben mindenki reménykedik, hogy a magyar gazdaság ismét versenyképes lesz.
Átérünk egy más témára, mert nagyon rovan az időnk, persze órákat lehetne megbeszélni az euróbevezetéséről, és majd reményem szerint fogunk is a későbbiekben, de ugye az a gazdasági sajtó azról zeng, hogy díjemelések vannak a magyarországi bankszektorban, tekintettel arra, hogy moratórium lejárt, mik a visszacsatolások, főzetek árut.
Tehát a magyar bankszektor kormányzati kérésre azt vállalta, az ugye másfél-két évvel ezelőtt, hogy az a díjait nem fogja inflációval sem megemelni. Hát ne felejtsük el, hogy van egy olyan környezet, amikor ugye mind a munkabérek, minden terméknek az ára legalább az inflációval nő, ilyenkor jogos lett volna az, hogy minden szolgáltató is tud inflációval a díjain változtatni. A moratórium időszaka az lejárt, tehát most nem arról van szó, hogy van egy extra áremelés, hanem van egy korábban meg nem valósított áremelésből egy lehetőség. A lehetőségre kell a figyelmet felhívnom, hiszen ha a két évet nézem, amiről beszélünk, ugye itt az elmaradt két évnyi, ugye az ez évi lehetőség, meg az elmaradt tavalyi lehetőség egyetes hatása, ez ennek kb. 8%. Most azt látom, hogy a 8-as szemben a bankok összesen 5% körüli áremelés hajtanak végre, de azt is csak szelektíven, hiszen ne felejtsük el, hogy nagyságrendileg Magyarországon 20 kereskedelmi bank versenyez a lakosság és a vállalati ügyfelekért, a verseny pedig az van annyira erős, hogy nagyon sok terméknél nincs is áremelés, tehát alapvetően maradnak az árak ott, ahol vannak, hiszen ne felejtsük el, csomó bank esetleg csomagokban szolgáltatásokat ingyen is nyújt az ügyfeleinek. Ezt mindig el szoktam mondani, nekem az öcsém lelkészek, hogy értsed azt, hogy mit jelent egy verseny, hogy hogyan dolgoznál, hogy az utcában egymás mellett 20 darab templom lenne. Na hát ugye a banknak úgy kell dolgozni, hogy egymás mellett ott van a 20 bank, és az ügyfelekért meg kell küzdeni. Tehát egy nagy verseny van, folyamatos verseny van, innovációval jár egyébként a verseny a bankok részéről, hiszen mindenki a költségeit szeretné csökkenteni, szeretne sokkal többet nyújtani, és nyilvánvalóan az árakat ehhez alkalmanként hozzá kell igazítani. De hát megjegyzem, hogy nekem gyerekkoromban a kenyér az 3 forint 60 fillér volt, ott is volt némi, nem tudom, infláció követő, vagy azon túli emelés is. Ugye ma ennél jóval magasabb árakat látunk, megjegyzem, hogy a banki díjaknak az emelése meg sem közelíti a bérszínvonalnak az emelkedését, tehát a magyar lakosság, ha reál értékben nézi, akkor egyre olcsóbban tud bankolni. Korábban a Magyar Elszámolásnak voltam az egyik vezetője, akkor azt látjuk, hogy több évtizedes távon is alapvetően csökkennek az átutalási díjak reál értékben, tehát az olcsóbb bankolás az mindenképpen azt teszi lehetővé, hogy az elektronikus készpénzforgalom az növekedjen. Ennek örülünk is, mert egyébként ugye itt volt, amikor az ATM-ekről meg készpénzekkel beszélnünk, akkor elmondtuk, hogy van egy intézkedés, ami alapvetően káros és egy visszalépés egy korábbi korszakba. Ma azt látjuk, hogy a lakosság szerencsére megértette azt, és a saját például is rájött arra, hogy érdemes elektronikus módon fizetni, tehát ugye nő a bankkártyás fizetéseknek a volumene, a száma, és maga a díjemelés, ami végbe fog menni, az olyan mértékben marad el az inflációtól, és pláne a béremelésektől, hogy a magyar lakosság ezt nem fogja észrevenni. Tudom, hogy azt mondod, hogy de ennek az ára fölment 18 forinttal. Megjegyzem, egy-egy átlag embernél ez a díjemelés, ez 100 forintos nagyságrendet tesz ki havi szinten, tehát a nem észrevehető kategória. Persze újságcikkben jó, ha én újságíró lennék, biztosan én is ezen morfondíroznék, és erről írnék, hogy milyen személy dolog, hogy egy nyereséges bankszektor emeli az árakat két év után.
Ha már említetted a nagyságrendileg, hogy 20 jelentősebb bank versenyezik az ügyfelekért, lehet arra számítani, hogy erre a 10 milliós piacra belép új szereplő. Vannak erről is hírek, azért pedzegetem a témát.
Van, igen, köszönöm szépen, ennek azért örülök, mert itt különböző információk hangzottak el, és ezt egyszer rendbe kell tenni, és erre szeretnék néhány szót szólni. Tehát ugye Magyarországra 11 országból jött bank. Ezen 11 országgal való gazdasági export-import kapcsolatunk a teljes export-import volumenek a 75-80%-át teszi ki. Tehát 11 ország, ahonnét bank jött Magyarországra, az adja az export-import 75-80%-át. Hogy ezt hogy érezzük, hogy ez mit jelent, ez azt jelzi, hogy csak menjünk végig, Kanada, Közép- és Dél-Amerika, Spanyolország, Portugália, Svájc, a Egyesült Királyság, Írország, a teljes Közel-Kelet, mondhatnám a Türkországokat, a teljes Ázsiát, Ausztráliát, ezek a magyar export-importból, tehát 20% marad nekik, mert nincsen bank. Ugyanis egy banknak nem csak az a feladat, hogy kiszegez ügyfeleket, hanem a két ország közötti gazdasági kapcsolatokat is fel tudja lendíteni. És ugye ezért nagyon boldog az osztrákok, hogy náluk 100-valahány bank küzd az ügyfelekért. Hát nyilvánvalóan az azt jelzi, hogy 100 ország irányába nyílik meg a gazdasági lehetőség. Tehát egy országnak mire van szüksége? Minél több bankra. Ha Magyarországon lenne kanadai bank, akkor Kanadával szorosabb lenne a gazdasági együttműködés. Több kanadai beruházás jött volna az országba. Lenne svéd bank, vagy skandináv. Onnét is ugye többen jöttek volna, tehát igazából a bankszektornak a jelenléte az mozgásba hozza a gazdaságot. Ugye ez az egyik oldala. A másik, hogy minél többen vannak, annál nagyobb a verseny. Tudom erre, aki azt mondja, hogy igen, igen, de kicsike az ország ehhez a versenyhez. Hát megjegyzem, a kicsike bankok nem drágábbak, mint a nagy bankok. Tehát alapvetően még egy kis bank ügyfélköre is elegendő ahhoz, hogy méret hatékonyan tudjon az országban működni. Ezért ugye mi örülünk annak, amikor bankok jönnek. Ma is hallottam azt, hogy ugye a Lengyelország nagy bankja szintén tervezi Magyarországon a piacralépést. Hát nagyon örülünk neki, mert ez azt jelzi, hogy bíznak a magyar kiszámítható gazdaságpolitikában. Bíznak a magyar gazdaságban, bíznak a magyar emberekben, a magyar vállalatokban, tehát ez egy akkora bizalom, ami az országunkat is ugye egy új polcra helyezi. És hát ne felejtsük el, egy bank, ezek a bankárok nem ilyen brókerek, hogy ma eladom, holnap megveszem, mert bankárok azok ilyen emberöltőbben gondolkoznak, ha egy bank bejön, az évtizedekig tudja majd az ügyfélkörét felépíteni, amit ugye nem lehet egyik napra másikra föladni, hanem ragaszkodik hozzá, hogyha felépítette az értéket, termet, akkor ugye az értéket megőrizze, és az érték az nem csak az ügyfélkörnek a nagyságában van, hanem az ügyfélkörnek a fejlődésében. Hiszen ugye egy banknak az az érték, ha az ügyfélköre gyorsabban fejlődik, és nagyobb sikereket ér el a gazdaságban, mint a konkurens banknak az értékköre, az ügyfélköre. Tehát ugye ez az, ami motiválja a bankosokat is, és ne felejtsük, így volt a múltban is, hiszen hogyha valaki megnézi, hogy a 130 évvel ezelőtt kihozta működésbe a magyar gazdaságot, azt úgy hívták, hogy Magyar Általános Hitelbank, aki a MOL-nak, a Mahart-nak, mert mindenkinek a cseppelművek, bárkinek, ő ugye beszélek, ugye ő hozta létre, és ő segítette az ügyfeleit ehhez a fejlődéshez hozzá. Ma is mire van szükség, hogy ezek a bankok hozzák mozgásba a gazdaságot, segítsék a magyar vállalkozókat, nem csak arra, hogy Magyarországon legyenek nagyok, nem. Legyenek a régióban nagyok, legyenek Európában nagyok, majd legyenek világcégek. Tehát a siker útjára el kell őket juttatni, és ugye minél több kiváló szakember, minél nagyobb tőke van a pénzügyi szférában, hát annál sikeresebb lesz a magyar gazdaság is.
Már csak egy témára van időnk, ez pedig nagyon is akut, mik a bankszektor előtt álló nagy kihívások. Gondolok itt egyébként a digitalizációra, a mesterséges intelligencia alkalmazására, de akár arra is, hogy elég sok alternatív pénzügyi szolgáltató megjelenik, amelyek ugyancsak versenytársaként vannak a piacon.
Persze, hát hogyha ha fő irányokat ki kell jelölni, akkor biztosan beszélhetnék a kiszámíthatóságról. Beszélhetnék biztosan a piacról, hogy a piaci törvényszerűség ugye érvényesüljenek, mert mégiscsak azért eljutottunk odáig, hogy a piac törvényszerűségek azok überelik a politikai szempontrendszereket. És hát ha pedig a digitalizációt nézem, akkor pedig ugye azt kell megnézni, hogy mi a feladata a bankszektornak. És tudom, itt van néhány kiváló informatikus, aki azt mondja, hogy őneki mennyire sok jó ötlete van, amiket ő nagyon olcsón költséghatékonyan meg tudna csinálni, de nem ez a kérdés, meg tudja úgy csinálni, hogy az a nagyon szigorú szabályozásnak megfeleljen, hogy az ügyfeleket is megfelelőképpen ugye védje, biztonságos legyen, és még igény is legyen a szolgáltatására. Na, amikor ezeket összerakjuk, akkor kiderül nagyon sok ötletet, azért nehéz a bankszektorban hasznosítani. A bankszektor az egyik leginnovatívabb üzletág, hiszen folyamatosan jön ki az új fejlesztésekkel, épp a mai nap jelentette be az OTP ugye egy újfajta megoldást, hogy hogyan tud már a gép az ügyfeleket kiszolgálni és helyette rendelni vagy vásárolni, és nyilvánvalóan ami a legfontosabb a bankszektor számára, ez igaz országon belül is, országon kívül is, hogy ne lejtsen a pálya. Tudod, mert egy ilyen lejtős focipályán nagyon nehéz a lejtővel szemben focizni, mert a gólba tartó labda is még kigurulna, mielőtt elérné a hálót. Úgyhogy arra van szükség, hogy minden bank azonos pályán tudjon versenyezni, és a külföldi szereplőknél is, nehogy még egyszer előforduljon az, amit az elmúlt 10 évben láttunk, hogy egyes adóelkerülő, ilyen innovatívnak tűnő szereplők, azok az ügyfeleket úgy csábítják magukhoz, hogy számukra az alapbiztonságot, a magyar nyelvű kiszolgálást és a szükséges védelmet sem biztosították. Hogyha az európai egységes szabályozás lehetővé teszi, hogy egységes pályán, egységes szabály szerint tudjunk versenyezni, akkor a magyar bankszektor ezt a versenyt bőségesen meg fogja nyerni, mert az ügyfelek a pénzüket nem kell rábízni egy újonnan jött néhány számítástechnikusba álló csapatra, hanem azra bízák rá, akiben megvan az a fajta bizalom, ami több évtizedre nyúlik vissza, ami pedig a bankszektort jelenti, és vele fognak bankolni, ott fel kell helyezni a megtakarításaikat, és megjegyzem, ott fel kell fölvenni a hiteleket is a lakásszerzéshez, vagy a gazdaságnak a saját vállalkozásoknak a fejlesztéséhez.
Köszönöm szépen a beszélgetést, jó sok témát említettünk, de még arra tippelek, hogy az euróbevezetés előtt fogunk még beszélgetni sokszor.
Bízok benne.
A nap vendége tehát Kovács Levente, a Magyar Bankszövetség főtitkára volt, a mikrofonnál pedig Szajlai Csabát hallották, hallgassanak bennünket továbbra is.
Ez volt a nap vendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.